Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és különös szeretettel köszöntöm most a gyerekeket. Szárbusztok! Gyerekek, szeretném, hogyha csak egy kicsit bólogatással, de egy kérdésre választ adnátok nekem, utána elmondanék egy történetet nektek, hogy szoktatok-e cserélni játékokat egymással, kártyákat, ajándékokat? Szoktatok cserélni babákat? Ki az, aki nem szokott? Sose cserélt még semmit el. Te még nem cseréltél? Igen. Hát van ilyen, van ilyen. Én is óvakodom a csereberétől, mert sose tudom, hogy jól járok-e vele, vagy nem. Hát képzeljétek el, ez a történet arról szól, hogy egyszer két fiú hogyan cserélt el dolgokat. Tibor hazafelé sétált, kezében volt egy papírzacskó, és találkozott Jóskával. Az ő kezében is volt valami, az ő kezében egy ütött, kopott gördeszka volt. Tudjátok, milyen az a gördeszka? Akkor szembe találkozott a két fiú az utcán, akkor Jóska oda nézett Tiborra, és megnézte a kezében levő papírzacskót, és megkérdezte, hogy te Tibor, mi az nálad? És hát mondja, hogy almafa. De a zacskóból csak egy ilyen száraz botocska lógott ki, úgy nézett ki, mintha egy botot vitt volna, így hitetlenkedve gondolta magában, most igazat mond, vagy nem tudom, de Tibor is megnézte a Jóska kezében levő hát gördeszkát, és hát jól megfigyelte, és elkezdtem elmondani Jóska, hogy milyen jó, mert hogy nem régen vette neki az anyukája, ugyan használd, de neki pont új és nagyon jó, és most megy a térre játszani ezzel a gördeszkával. Gördeszkázott már valaki közöttetek? Hát valaki, igen. Almafát láttatok már? Ilyen csemetét? Valaki azt is látott. Igen, hát amikor ugye mielőtt elültetnék, vagy olyan kis picike, hát olyan, mint egy kis száraz kis botocska, a gyökereit, de a gyökerét ugye nem látta, és a két fiú szóba elegyetett, képzeljétek el az utcán. Jóska nagyon mesélt, hogy neki milyen jó, hogy gördeszkája van, és szomorúan nézte Tibor azt a gördeszkát, ő neki pedig csak egy almafája volt, amivel még munkája is volt, mert nem mehetett vele játszani a térre, hanem haza kellett menni elültetni, már nem ülteti el, akkor el fog száradni. Támadta egy ötlete Jóskának, és megkérdezte Tibort, hogy mondd már meg, Tibor, mikor fog teremni ez az almafa? Hát én úgy gondolom, hogy jó pár év beletelik, míg teremni fog. Erre azt kérdezte tőle, elcserélnéd velem az almafádat az én gördeszkámra? Hát mit gondoltok, elcserélte-e? Ti elcserélnétek az almafa csemetét egy gördeszkára? Valaki igen, valaki nem. Hát képzeljétek el, hogy Tibor elcserélte. Nagyon örült, mert ő mehetett játszani, Jóska megy almafát ültetni, és még ráadásul sok évig teremdi sem fog, úgy gondolta magában, milyen jó cserét csinált. De hamar ráunt a játékra, és indult hazafelé, eszébe jutott, hogy bár nem fog találkozni azzal a bácsival, aki neki ezt ajándékba adta, de mégis valamiért olyan szomorú lett a szíve. Mintha sajnálta volna ezt a cserét. A másik fiú, mikor hazament, és megmutatta az anyukájának, hogy hát mire cserélte el a gördeszkát, akkor az anyukája nagyon jól megdicsérte, hogy pillanatnyi pár hónap, vagy tehát néhány hét játék helyett ő elcserélte egy tartós dologra, egy almafára, mert azt mondja, rég elfelejted már ezt a gördeszkát, már a játékot is, de az almafa még mindig nagyon szép piros almákat fog teremni. És az anyuka nagyon megdicsérte a fiút. De a másik fiú, aki hazament a gördeszkával, ő nem kapott ám olyan dicséretet, hanem az anyukája elmondta azt, hogy most nem csinált olyan jó cserét, mert nagyon hamar rá fog unni erre a gördeszkára, és almafája bizony nem lesz. És elmondott ez az anyuka ennek a fiúnak egy történetet a Bibliából, hogy volt egyszer egy fiú. Már nagyobb volt, mint ti vagytok, és nagyobb is, mint a Tibor meg a Jóska. Ez a fiú nagyon jó körülmények között lakott, palotában. Ő volt az egyik herceg, és őre várt volna a trón. És képzeljétek el, hogy lemondott róla. Tudjátok, kiről van szó? Mózesről. Mózes ott volt nagyon jó körülmények között. De mégis kész volt elcserélni ezt a jó körülményt, hogy a saját népével legyen, rossz körülmények között, hogy tudjon nekik szolgálni, mert ő a maradandóra tekintett, hogy tudta, hogy milyen fontos dolog lesz, milyen fontos küldetése lesz a zsidó népnek. És ez az anyuka arra is megtanította ezt a fiút, hogy lesznek még az életében cserék, amikor a játékot a Biblia órára kell cserélni, és akkor tudjon majd helyes, vagy az olvasásra a játékot, és tudjon majd helyesen dönteni az életében. A gyerekek, én kívánom nektek, és kívánom az egész gyülekezetnek, ha már egyszer cserélünk, akkor jó cserét csináljunk. Hogy a mullandó, kis apró örömöket, rövid örömöket adó dolgok helyett hosszú távon is tudjunk gondolkodni, mi lesz nekünk jó majd később is. Lehet, hogy egy kártya, vagy egy baba, az nem lesz olyan hosszan tartó öröm nekünk, mert pár évig még játszunk vele, mert mi kisgyerekek vagyunk. De mondjuk egy babát kell mondjuk egy biciklire cserélni, vagy éppen, ahogy az anyuka mesélte a kisfiúnak, hogy amikor arról van szó, most elmehetek-e és meghallgathatok-e egy istentiszteletet, vagy éppen tanulhatok-e a Bibliából, vagy kimehetek a térre játszani, akkor tudjatok helyes döntést hozni. És az életben majd később is. Mert Mózes tudott jó döntést hozni az életében, választotta az ő népét és az ő szolgálatát. Köszönöm szépen a figyelmet, menjetek a helyetekre. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mai alkalommal szeretném, ha megnyitnánk a Szentírás Lukács evangélium a 11. fejezeténél, és ebből a fejezetből szeretném Jézus Krisztusnak egyik példatörténetét felidézni, és közösen, hogy elolvasnánk, és közösen átgondolnánk, ami arra született, arra válaszként született, amikor Jézus Krisztus egyszer bevádolták, hogy az ő szabadító cselekedeteihez, amikor megszabadított egy megszállottat, egy ördögtől megszállott embert megszabadított, ezt Sátán hatalmával tette. Jézus Krisztus megpróbálták megbélyegezni, bevádolni azzal, hogy ő ezt Sátán hatalmával teheti, csak semmi más hatalommal. És Jézus Krisztus elmondta válaszként, hogy Lukács evangélium ugye a 11. fejezetében, a 14. verstől kezdődik ez a szakasz, tehát elmondta azt, hogy mennyire ellentmondásos ez a gondolkodásmód, és elmondta azt is, és felhívta rá a figyelmet, vagy arra a figyelmet, hogyha tévednek, és ő mégis Isten hatalmát használta, akkor jó, ha elgondolkodnak, hogy eljött az Isten országot, hogy valami különleges dolog van itt velük, és történik velük, és érdemes erre odafigyelni. És erre elmondott egy példatörténetet, ami bátorító ma is nekünk, nem csak akkor élő embereknek, hanem minden hívő embernek, de egyben figyelmeztetés is. Minden bizonnyal legtöbben ismerni fogjuk. Így kérem, akkor olvassuk el Lukács evangéliuma 11. fejezetéből, a 21. verstől a 26. versig a Szentírás szavait. Így olvasom. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányolt, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, honnét kijöttem, és oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Ez a történet két részből áll, látjuk is a választó vonalat, a 23. verset. Én szeretném először az első két verset, ugye a bátorítással kezdeni, a 21. és 22. verseket. Van, ami beazonosítható, valamivel most nem szeretnék foglalkozni. Ugye arról olvashatunk itt, hogy van egy erős fegyveres, aki őrzi az ő palotáját, és ameddig őrizheti ezt a palotát, minden, amilyen van, az békességben van. Hát ki is ez az erős fegyveres? Hogyha az előzményekből kiindulunk, és ugye Jézus Krisztus szabadító cselekedeteire gondolunk, akkor itt mindenféleképpen azt kell mondjuk, hogy itt magáról, Sátánról olvashatunk, hogy ő az a fegyveres, aki őrzi a palotát, tehát az emberi életet, az emberi szívet és az emberi életet, és ameddig ő lakozik ott, azt olvashatjuk, akkor annak az az ember békességben van. Egy kicsit szeretnék itt megállni, mert legtöbbször azt mondjuk, hogy a hívő embernek a lelki állapota a békesség. Nem? Tehát, hogyha az Isten bennünk lakozik, akkor annak az a jelzése, hogy nekem békességem van. Most mégis azt olvashatjuk, hogy amikor egy másik hatalom őriz, akkor is lehet békességem. Hogy amikor a lelkiismeret nem szólal, vagy amikor a lelkiismeret ugye el van hallgattatva, akkor is lehet az embernek egy viszonylagos békessége, mert ugye nincs, aki bennem harcoljon, mert nincs, ami harcoljon, és én nem érzem, hogy milyen nagy bajban vagyok. Tehát fontos odafigyelni, hogy van hamis békesség is. És a történetünknek szerintem az első pontja, ahol meg kell állni, hogy ki maga életében megvizsgálja azt, hogy ha békesség, ami az ő életében van, ha van, akkor az honnan van? Milyen háttérből, miből táplálkozik? És ezt meg kell tennem nekem is. Mert amikor őrzi ezt a palotát, és egyeduralommal bír az erős fegyveres, akkor ugye nincs vetétás, nincs háború az életben. De azt is tudjuk, hogy van igazi békesség is. Tehát honnan tudja az ember, hogy most akkor milyen békesség az a békesség, ami az ő életében van, ami az ő szívében van. Honnan tudom, hogy én nem csapom be magamat? Ugye micsoda nagy kérdések ezek. Nagyon különleges, mert János evangéliumában és Pál apostol a Filippi beliekhez írt levelében is, és aztán persze sorolhatnánk a Szentírásnak a szavait így a békesség gondolat körében, de én ezt a kettőt szeretném kiemelni. Jézus Krisztus mit mond János evangélium a 14. fejezetében? A 27. verset, hogyha majd fellapozzuk, akkor láthatjuk, Jézus azt mondja, hogy én az én békességemet adom, és hogy mondja? Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Azt mondja, nem másfajta békességet fog adni, hanem az én békességem. Milyen a Jézusi békesség? De miből táplálkozik a Jézusi békesség? Pál apostol a Filippi levélben próbál erre rámutatni, mert azt mondja, hogy az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, miben őrzi meg az ember szívét? A Jézus Krisztusban. Tehát a Jézus Krisztusban. Tehát ha az én békességem azt munkálja, hogy én Krisztusban legyek, vagy Jézus Krisztus él az én életemben, akkor az én békességem isteni békesség. Az egy igazi békesség. De hogyha nem vagyok Jézus közelében, ha az én békességem megengedi azt, hogy Jézustól és az ő szavától, az igétől, az Isten tiszteletektől, a szolgálatoktól távol maradjak, és így is nyugalmam van, akkor jobb, ha kezdek aggódni emiatt. Én adom az én békességemet, és azt mondja, az isteni békesség pedig az, azt munkálja, hogy a szívünk és minden gondolatunk Krisztusban maradjon. De tovább szeretnék menni így a történetben, mert Jézus rámutat arra, hogy nem kell aggódnunk azon, hogy mi úgy maradunk, és majd valahogy valami véletlen módon el fogunk veszni. Hogy nem kell attól félnem, hogy hamis békességem van, és egyszer csak majd nem jövök rá, pedig én rá akartam volna jönni, és én változtatni akartam volna. Azt olvashatjuk a 22. versben, hogy jön valaki, de mikor a nálánál erősebb, már az erős fegyvereshez jön egy erősebb fegyveres, de mikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Nekem a Szentírásban ez az egyik legcsodálatosabb bátorítás, testvéreim. Hogy hiába van, hát ott lehet az az erős fegyveres, és uralhatja az én életemet. És ott van, és hogy lehetek én hamis békességben, de ha Krisztus engem megkeres, és megtalál, és ha én megnyitom az én életemet, az én szívemet, és nem húzódom el tőle, akkor mit tesz az erős fegyveressel? Mit tesz Sátánnal? Sátán minden fegyverével, olvashatjuk, amelyhez bízott, mit tesz? Azt mondja, az erősebb fegyverest legyőzi. Ez a leghatalmasabb és a legörömtelibb üzenet a Szentírásban mindannyiunk számára, hogyha én Jézust igénylem, mint erősebb fegyverest, ugye? Mert Jézus Krisztus pont ugye a háttér vagy az előzmények kapcsán ugye megpróbálja azonosítani azt, hogy lehet, hogy Beelzebub által űzöm ki a Beelzebubnak ugye a szolgáit. Azt mondja, nem, ez meghasonlás. De ha én Isten ereje által űzöm ki, akkor akkor elközelített az Isten országa. Jézus erősebb. És ezt nem kell elfelejtenünk. Annyiszor felejtjük el, testvéreim, olyan egyszerű, nem? Olyan egyszerű. És mégis, amikor aggódunk, amikor sírunk, amikor félünk, amikor attól tartunk, hogy jaj, mi lesz ezután, vagy a saját életünk és a bűnnel szembeni küzdelemben roskadunk össze, és azt mondjuk, hogy Uram, hát én már reménytelen vagyok, akkor elfelejtem. Tudjátok? Elfelejtem, hogy Isten és Jézus erősebb, mint Sátán. Nagyon szépen mondja a Máté evangélium a 28. fejezetének a végén, mielőtt Jézus Krisztus a misszió parancsot átadja a tanítványainak. Emlékeztek, hogy mivel kezdi? Emlékezünk arra, hogy Jézus Krisztus hogyan indítja útra a tanítványokat a sokféle megpróbáltatás és szolgálat közé, vagy szolgálatra útjára? Azt mondja Jézus Krisztus Máté evangélium a 28. fejezetének a 18. versében, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Szeretném, ha ma ezt elvinnénk. Első üzenetként, hogy nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Nagyon sokszor alig hisszük ezt el, nem? Mikor látjuk a sok szerencsétlenséget, a katasztrófát, a nyomorúságot, hogy hányszor bukunk el, olyan kilátástalannak tűnnek dolgok, hogy tényleg erősebb, és azt mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Ezért menjetek el, mondja. De ez egy másik gondolatkör lenne. Amikor ezt a példatörténetet majd újra és újra fogjátok olvasni, akkor először jusson eszünkbe, hogy megvizsgáljuk, ha békességünk van, az miből táplálkozik. A következő, ami eszünkbe kell, hogy jusson, hogy Jézus erősebb és hatalmasabb, mint a Sátán, bár neki adtuk most a világ feletti uralmat egy időre, hogy uralkodhasson a rossz döntéseinkkel, de Jézusé a végső hatalom, és ő át is fogja venni. Aztán nézzük meg a további igéi gondolatokat, hogy amikor legyőzi, akkor mit csinál. Ugye, mint a hagyományosan, amikor a háborús helyzet van, és egyik fél diadalmaskodik, vagy győzedelmeskedik a másik fél felett, akkor mit csinál? Ugye? Nem csak szétveri a katonai támaszpontjait, hanem lefegyverezi, fogságba viszi, behódít területeket, tehát meghódít területeket, hanem nézzük meg Jézus Krisztus valami különleges dologra felhívja a figyelmet, ami szintén örömhír. Tehát nem csak, hogy legyőzi, de ez a győzelem mivel jár? Mivel jár ez a győzelem? Hogy hogyan kell tekintenünk az Isten bennünk való munkálkodására, vagy a mi értünk való munkálkodására? Nézzük meg, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott. Ugye nagyon fontos egy háborús helyzetben a fegyverzet. Sok az első hírek, amikor kitört ez az ukrán és orosz válság, az ukrán adót, amikor néztem Kárpátalján, akkor olyan megdöbbentő volt annak a beszámolója, hogy nincs elég a védelemhez elég erő. Nincs elég fegyverzet. Aztán most talán ez változott. És nem követem olyan mértékben az eseményeket, de a fegyverhez bízik. Mert ez adja a lehetőséget neki, hogy győzzön. És ez a fegyver, ezt a fegyvert elveszi, és amit tőle zsákmányol, tehát ezeket a fegyvereket, nagyon érdekes, azt mondja, elosztja. Egy nagyon tanulságos gondolatra hívja fel a figyelmet nekünk. Nem sokban tér el itt a Károli Gáspár fordítástól az, ahogy az eredeti szöveget próbálják úgy elemezni, magyarázni, mert azt olvashatjuk, hogy az eredetiben, hogy a teljes felszerelést, fegyverzetet erővel elveszi, amelyhez ugye bízott, a zsákmányt a legyőzött ellenségtől elszedett ugye fegyvereket a győzelem jeleként átveszi és szétosztja. Tehát nézzük meg, hogy hogyan veszi el, ugye teljes fegyverzetet és felszerelést elveszi, erővel veszi el, hatalommal veszi el. Tehát nem csak ilyen szép szóval, hanem teljes erővel és hatalommal. Amikor Jézus Krisztus költözik az ember életében, szívében, akkor sátánnak meg kell hátrálnia, meghátrálásra kényszerül. Sosem maradhatnak ketten egy helyen. Figyeljük meg a szabadítás történeteket. Vagy akár hányszor egy megszállott találkozik Jézus Krisztussal, vagy akár későbbi tanítványokkal, apostolok, akkor nézzétek meg, hogy mi történik. Azt mondja, hogy mi közön van veled? Mi közön van veled? Hát nekünk nincs közünk így egymáshoz, és állandóan meghátrálásra kényszerülnek. Tehát nincs olyan, hogy a kettő egy helyen tudjon maradni. És mik azok a fegyverek? Ugye azon is el kell gondolkodnunk, amit Jézus Krisztus elvesz, miközben lefegyverezi ugye magát, sátánt az én életemben. És érdekes azt is hozzátenni, hogy bár szétosztja, tehát azt olvashatjuk itt a Szentírás szavaiban, hogy elosztja, vagy szétosztja ezt a zsákmányt, de hogyha fogjuk látni, hogy amit zsákmányol tőle, sátánnak ezek a fegyverei, tehát ez a zsákmány, amivel minket uralma alatt tart, hogy mik ezek, akkor el kell gondolkodjunk, hogy ezt nem lehet ám csak úgy szétosztani, mert hova osztaná szét? Hát ugye nem akarja senkinek odaadni azt, amivel egyszer engem már, vagy minket uralma alatt tartott. És talán helyesebb úgy megközelíteni, hogy szétszedi, hatástalanná teszi. Működésképtelenné és hatástalanná teszi. De gondolat körben, mielőtt tovább mennénk, egy kicsit szeretném, hogyha megállnánk annál, hogy mik is ezek a sátánnak ezek a fegyverei, amivel uralta az embert. Pál apostol az Efézus beliekhez írt levelében, a 6. fejezetben olvas az Isten fegyverzetéről. Tehát beszél arról a lelki fegyverzetről, amivel a hívő embernek kell fegyverkeznie, ugye sátánnal szemben is. Emlékeztek ott a 6. fejezetnek a 16. versében, van egy olyan gondolat, amikor azt mondja, hogy vegyük fel a hitnek pajzsát, amivel a sátánnak minden tüzes nyilát megoldhatjuk. Tehát a fegyverek között vannak ezek a tüzes nyilak, amivel ugye jól meg lehet sebezni az embert, és halálosan is meg lehet sebezni az embert. És hát, hogy mik ezek a tüzes nyilak, mik ezek a fegyverek, eszközök, amivel minket ugye sátán uralma alatt tart, és ami fölött diadalmaskodik Jézus Krisztus, elveszi, és hatástalanná teszi, hogy ne uralhasson minket. Ha a bibliai gondolatkörhöz kapcsolódunk, akkor, és megfigyeljük a Szentírás tanítását, akkor azt olvashatjuk, hogy az ige azt mondja, hogy a testnek ezek a cselekedetei. Ez a bűnre hajló természetünk, amiknek engedünk, ugye ez az irítség, gyűlölködés, ugye nagyra vágyás, de ide szerepelhet az is, amivel sátán legtöbbet támad minket, ez pedig az önvád, mely a hitnek ugye a hitnek az ellenfele. Amikor nem tudjuk letenni az életünket az Isten kezébe, hanem meelsünk sátánnak abba a csapdájába, hogy nem hisszük el, hogy van bűnbocsánat. Amikor a saját természetünk kívánságai szerint élünk, és azt mondjuk, milyen jó ez, milyen boldog vagyok, hiszen szabad vagyok, és bármit megtehetek, ez őrült nagy csapda, nagyon nagy csapda. És ezek azok a fegyverek, azok az eszközök, a saját bűnös természetünk, amivel rabságban tart minket, ráadásul a külső támadás, a hitetés, a vádolás, amivel sátán szeretne minket távol tartani magától az Istentől. Ugye nagyra vágyás, irítség, gyűlölködés, és sorolhatnánk, hogy azt mondja a Szentírás összefoglalóan, hogy a testnek ezek a cselekedetei, amik ellene vannak az Isten dolgainak. Ezért fel kell öltözze a hívő ember, ugye a lélek fegyverzetét, a hit pajzsát, ugye a reménység, a sisakot, a sarút, tehát, és sorolhatnánk ugye Pál apostol Efézus beliekhez írt levelének ugye a 6. fejezetéből. Amikor felöltözünk az Isten fegyverzetébe, és lekerülnek sátán fegyverei, vagy kikerülnek az életünkben, akkor az ember akkor válik igazán szabaddá. Pál apostol szavait szeretném idézni. Nagyon fontos szavak ezek, a Róma beliekhez írt levél 6. fejezetének a 6. versét. Nagyon tanulságos, mert azt mondja itt Pál apostol, szinte mintha ez a történethez kapcsolódna, vagy ehhez a példatörténethez. Tudván, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Milyen különleges dolog, ugye? Tudván, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Vagy amikor azt olvashatjuk az igében, hogy a Jézus Krisztus megszabadít, ugye valósággal szabadok lesztek, valóságosan, teljesen szabadok lesztek. Amikor az erősebb fegyveres Jézus veszi át, Jézus Krisztus veszi át a hatalmat és az uralmat az ember szívében, akkor azt olvashatjuk, hogy ez olyan, mint egy megfeszítetés. Ezáltal mi történik? Ugye megerőtelenül a bűnnek teste. Különös, mert ugye egyszerre olvashatunk arról, hogy ővel együtt megfeszítetünk, ugye a megfeszítés ez egy halálos dolog. Halálos dolog. De mégis a bűnnek testével kapcsolatban azt mondja, hogy megerőtelenül. Hogy nincs ebben ellentmondás? Hogy hol lehet ezt feloldani? Sosem szabad elfelejteni, kedves testvéreim, hogy én ugyan meghalok a bűnnek szándékaimmal, döntéseimmel, de a bűnnek teste, az én óemberem megerőtelenedett állapotban ott van. És ha nem vigyázok, ha nem vagyok Krisztusban, újra hatalomra tör Sátán erejével. A megerőtelenés kifejezést nagyon szépen ugye a szöveg, az eredeti szöveg úgy is fordítja, vagy úgy is lehet fordítani, hogy működés képtelenné válik. Nem fog működni, nem fog erőre törni az én óemberem, nem fog tudni Sátán az én rossz természetemen keresztül ellenem fordulni, hiszen ugye magam ellen fordulok, amikor engedem, hogy a gonosz uraljon engem. Megerőtelenül, hogy ne szolgáljak a bűnnek, működés képtelenné, hatás képtelenné válik a bűnnek teste. Ezért, amikor azt olvashatjuk, hogy amikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, és minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, és ami tőle zsákmányol elosztja, akkor jusson eszünkbe Pál apostolnak ez a római levél 6. fejezetének a 6. verse, hogy aki tudván, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, működésképtelenné válik a bűnnek teste az én életemben. De kedves testvéreim, nem áll meg itt Jézus Krisztus a történetben. Nem áll meg a tanításban, mert ez egy olyan jó, pozitív, ugyan bíztató és bátorító a mi életünkben, hogy milyen hatalmas dolog az, amikor Jézus Krisztus költözik az ember szívébe. Milyen hatalmas dolog az, hogy ezután már nem vagyok rabja a szokásaimnak. Nem tudom, hogy mennyit küzdöttetek, vagy küzdünk azzal, hogy milyen rabságban vagyunk a saját szokásaink, rossz szokásaink rabságában, és hányszor döntöttünk már úgy, hogy másként, és mindig visszaesünk. Hányszor döntünk úgy, hogy béketűrőbb akarunk lenni, bölcsebbek, kitartóbbak, több igét olvasók, és aztán pár napig megy, és megint kezdődik az egész harc újra. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy én velem lehetséges, mert nálam van minden hatalom mennyen és földön. Ajánlom olvasásra a Te igéd igazság című könyvünk erre vonatkozó szakaszait, mert olyan bátorítóan szól, hogy mi történik azzal az emberrel, akinek az életében ott van Jézus Krisztus. Hogy mennyire oda kell figyelnünk, hogy a lelki fegyverzet az rajtunk legyen, hogy Jézus mindig ott lehessen. Mert mennyire érzékenyek és mennyire törékenyek tudunk lenni. És mielőtt tovább mennénk így röviden a gondolatokban. Azt olvashatjuk, amint hajlamaid fölötti győzelemért küzdesz, az Úr szent lelkével segít minden cselekedetedben körültekintőnek lenned, hogy ne adj ürügyet az ellenségnek gonosz szólni az igazságról. Aztán azt olvashatjuk itt, hogy Sátán célja mindenkor az volt, hogy az ő jellemét alakítsa ki az emberekben. Amint Isten megteremtette az embert, a Sátán már is eltökélte, hogy kitörli Isten képmását, és az ő pecsétjét helyez Isten pecsétje helyébe. Sikerült is beültetni az emberek szívébe az irigységet, gyűlölködést, nagyravágyást. Világunkban hozta létre a sötétség birodalmát, melynek ő a gonoszságban legelő járó a fejedelme. Sátán bitorolni szeretni Isten trónját. De aztán hozzáteszi, minden tőlünk telhető előkészületet meg kell tennünk, hogy ellene álljunk az üdvösség ellenségének. Isten mindenről gondoskodott. Úgy intézett mindent, hogy az ember ne maradjon ösztönzéseire hagyatva, a maga véges erejére utalva, hogy eként a maga korlátolt erejével folytassa a harcot a sötétség hatalmai ellen, hiszen kétség kívül elesne, ha magára lenne hagyatva. Ha vagy felgördíthetnénk a függönyt, és mindenki láthatná a mennyei család szakadatlan tevékenységét, hogy megóvják a föld lakosait a sátán csábító mesterkedéseitől, nehogy hanyagságuk következtében a sátáni ügyeskedés félrevezesse őket, önhittségük és biztonságérzetük jó részt elveszítenék. Láthatnák, hogy a menny seregei szakadatlanul hadat viselnek a sátáni eszközök ellen, hogy győzelmeket vívjanak ki azokért, akik nem élnek veszélyük tudatában, akik tudatlan közönnyel haladnak tovább. Tehát, hogy mennyire hatalmasan munkálkodik ugye az Isten az emberért, aki nem tudja, hogy milyen veszélyben van. De figyeljük meg, hogy mivel folytatja Jézus Krisztus. Itt a 23. vers olyan, mintha egy ide nem illő gondolatkör lenne. De mégis figyeljük meg, hogy mennyire idevaló. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, ugye tékozol. Jézus Krisztus azt szeretné felhívni a figyelmet, hogy nincs olyan, hogy megállhatok a hit útján, és nem kell tovább folytatni a küzdelmet. Tehát nincsen olyan, hogy én ilyen semleges maradhatok abban, hogy hát se az Isten, se a gonosz nem választom az életem. Olyan nincs. És ezt mindig gondolkodjam, mindig tudatosítsam. Ne gondoljam azt, hogy ha reggel imádkoztam, akkor este már nem kell. Vagy délután. Tehát, hogy persze tudom, hogy nem gondoljátok itt, de hogy az ember arra legyen figyelmes, hogy mindig vele maradjon, mert aki vele nincs, az előbb-utóbb ellene lesz az életben. És ehhez kapcsolódva csak egy bizonyságtételt, egy rövid bizonyságtételt engedjetek meg a Jézus élete című könyvben. Azt mondja itt a Ellen White, hogy a bizonyságtételben. Ezután azokat figyelmeztette, akiket érintettek szavai, boldogan hallgatták őt, de nem rendelték alá magukat, hogy a Szentlélek bennük lakozzék. Nem csak az ellenállás, hanem a mulasztás is rombolja a lelket. Nagyon szíven ütött engem ez a gondolat. Szóval nem csak az ellenállás, hanem a mulasztás is rombolja a lelket. Szóval sokan voltak Krisztus idejében, ahogy ma is, akiket sátán hatalma egy időre úgy tűnt, hogy megtört. Isten kegyelme által megszabadultak a lelkeket uralma alatt tartó gonosz szellemektől, örvendeztek Isten szeretetében, ám akár a példázatbeli köves földhöz hasonlító hallgatók nem lakoztak abban. Nem rendelték alá magukat naponta Istennek, hogy Krisztus szívükben lakozhassék. És amikor ugye a gonosz lélek visszatért, vett maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat önmagánál, minden estől a gonosz hatalmába kerültek. De Jézus Krisztus erre szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nincsen olyan, hogy köztes állapot. Azt mondja, hogy nem csak az ellenállás, hanem a mulasztás is rombolja a lelket. Ha én elmulasztom az Istennel való kapcsolatot ápolni időről időre, akkor nézzük meg, mi történik, sátán mire igyekszik. Mikor a tisztátalan lélek ugye kimegy az emberből, amikor az erős fegyveres otthagyja az ember szívét, a palotáját, akkor víz nélkül való helyeken jár nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy, és nem mondok újat vele, hogy nem csak, hogy sátán soha nem alszik, hanem azzal sem törődik, hogy én nekem most alkalmas, hogy ő jöjjön, vagy nem. Hogy én most milyen gyenge vagyok, milyen gyámoltalan vagyok, vagy milyen, milyen nagyon fáradt vagyok, mennyire vagyok terhelt, és mennyire nem volt nekem időm most igét olvasni, hanem pont akkor jön, amikor nem volt időm igét olvasni. Tehát ő nem toleráns ezzel. Nemrégen olvastam egy bizonyságtételt, nagyon szíven ütött a Jelenések könyve magyarázatában Ellen White egy gondolatot mond, azt mondja, hogy a hívő ember életében is, de minden ember életében az ügyeikből akadályt, földi kincseikből csapdát állít, és azt is hozzáteszi, nehéz, elhordozhatatlan terheket helyez rájuk, hogy gondtól megterhelt szívüket az a nap váratlanul érje. Nem csak a végső nap, hanem a sátánnak ez a visszatérésének az időszaka. Tudnunk kell, hogy visszatér, amikor én úgy gondolom, hogy jó állapotomban vagyok, mert megtaláltam az Istent, és ez a példatörténetbeli ember egy megtért ember. Tehát nem egy megtéretlen emberről van szó, egy megtért ember, aki csak a megszentelődés útján, a Krisztussal való közösségben nem haladt előre ezért, kikezdhetővé vált, mert visszatért az ő életébe, és megnézte, hogy milyen az ő állapota. Mindenkihez vissza fog térni. Mindig fog majd kecsegtetni azzal, amilyen voltam, ami bennem volt, hogy hogyan tudok erre reagálni. Csak egy kis érdekesség, azt olvashatjuk itt a Jézus Krisztus kijelentésében, hogy a tisztátalan lélek ugye víz nélkül való helyeken jár. Sokat gondolkodtam ezen, hogy ez micsoda. Ugye a korabeli felfogás szerint ez volt a puszta, mert azt gondolták, hogy a pusztában lakoznak ugye a gonosz lelkek, a démonok. Tehát Jézus Krisztus ezért válaszolt így. De én kicsit szeretném hozzátenni, ettől picit elrugaszkodva, és ezt engedjétek meg, hogyha a hívő ember életében dúló küzdelemről van szó, és hogy mi az, ami távol tartja tőlünk a tisztátalan lelket, a sátáni hatalmát, akkor azt is látnunk kell, hogy a Szentírásban a víz az egy bizonyos szempontból egy lefoglalt dolog. János evangélium a 7. fejezetében Jézus Krisztus az ünnep nagy napján feláll és kiállt. És azt mondja, valaki szomjúhozik, jöjjön el és igyék. Ugye tudjuk, ismerjük ezeket a szavakat. Mert hogy belőle is majd ezek a források majd úgy fakadnak. És hozzáteszi, hogy ezt pedig mondta a lélekről, amelyet vendők voltak. Hogy a szent lelket is ehhez a vízhez hasonlítja. Ami távol tartja sátánt az életembe, hogyha a Szentlélek tartósan munkálkodik, akkor ott nem lesz helye a gonosznak. Ugye igénylem-e, kérem-e a Szentléleket nap mint nap. Aztán szintén János evangéliumában Jézus Krisztus, amikor a samária asszonnyal beszélget, akkor szintén felkínálja a vizet, ugye? Itt pedig a kegyelemről van szó, és azt mondja, ha valaki ebből iszik, ugye nem szomjúhozik meg, hogyha valaki él az isteni kegyelemmel, akkor az élete teljes lesz, betöltekezik. Ahol Krisztus bűnbocsátó kegyelme van, bűnbocsátó hatalma jelenléte van, az távol tartja az önvádat, sátánnak tüzes nyilait. És még egy fontos gondolat, Jézus élete című könyvünk 381. oldalán Ellen White nagyon szépen összefoglalja, azt mondja, Krisztus szava az élet vize. Egy nagyon fontos dolog, ugye, Krisztus szava az élet vize. Testvéreim, minden nap úgy nyitom-e meg a Szentírást, úgy fordulok Jézus Krisztushoz, úgy kérem a Szent Lelket, mintha az életem volna ezen? Odahaza tegyétek meg, hogy elolvassátok a 29. Zsoltárt. Isten fensége, szavának a fenséges erejéről szól az egész 29. Zsoltár. Hogyha az ő van jelen az életemben, akkor nincs hatalma a gonosznak, akkor nem jönnek elő a rossz szokásaim, akkor ott marad megerőtelenedett állapotban. De testvéreim, hogyha ez nem így van, és visszatér az én életembe, és azt látja, hogy nincs ott Krisztus, mert mit talált ez a visszatérő gonosz lélek, mit talált? És ez az utolsó gondolat, mit talált? Máté evangélium a 12. fejezetében szereplő gondolattal szeretném kiegészíteni. De a 44. versben úgy írja le Máté ezt a szakaszt, hogy amikor odament a tisztátalan lélek, visszatért, akkor azt látta, hogy az a ház nem csak a kisöpörve felékesítve van, hanem üres. Üres. Ott volt az erősebb fegyveres, de most üres. Ugyan kisöpörre van, tiszta. Ugye fel van ékesítve, de üres, és ezért visszatér, gonoszabb lelkekkel, és ennek az embernek utolsó állapota rosszabb lesz az elsőné. Péter apostol mondja, második levelében, hogy jobb lenne néha, ha az ember meg sem ismerné az igazságot, mint hogy megismerve távol maradt tőle, azt mondja, olyan ez, mint amikor az ebb visszatér a saját okádásához. Minden bizonnyal tapasztaltuk, hogy egy rossz szokást, amikor Isten erejével legyőztünk, és újra visszakerültünk abba a régi állapotba, akkor sokkal nehezebb volt újra felvenni azzal a harcot. Ezért Jézus Krisztus azt szeretné tudatosítani bennünk ezáltal a történet által, ezáltal a válasz által, amit ugye a hallgatóinak mondott, hogy egy pillanatig se akarjak nélküle élni. Hogy egy pillanatra se feledkezzek el róla, hogy folyamatosan az Isten szava jelen legyen az életemben, nem mondjam azt, hogy fáradt vagyok, konterhelt, majd holnap. Hogy Szentlélek nélkül, annak igénylése nélkül, és hogy a megbocsátó szerető kegyelme jelenléten nélkül ne akarjak élni, mert visszatér, és rosszabb leszek, és utolsó állapotom rosszabb azt jelenti, hogy elveszek. Tehát nem azt jelenti, hogy majd még járkálok ebben az állapotban túl sokáig, mert ez az állapot lesz a Szentlélek elleni bűn állapota. Visszatér, és rosszabb lesz. Ne keressünk emberi megoldásokat sem. Jeremiás próféta a második fejezetében azt mondja, hogy az Isten népe kettős gonoszságot követett el. Ez nem csak, hogy elhagytak engem, nem ha elhagytak engem az életet, hogy fogalmaznék így, hanem kerestek maguknak kutakat, ástak, repedezett kutakat, ami nem tartja meg a vizet. Szóval nagyon megdöbbentő, hogy a hívő ember kétféle hibába is, ha mondhatom így, beleesett, elhagyja, eltávolodik az Istentől. Néha olyan észrevétlenül, mert a mindennapi terhek, gondok csak arra nem figyel, hogy mennyi időt töltöttem ma az Úrral. De ez is baj, de aztán az is baj, hogy milyen megoldást választ. Azt mondja, repedezett kutat választ, vagy vissza akar térni Jézus Krisztushoz. És zárásként csak egy megdöbbentő rész azt mondja, hogy felékesítve. És tudjátok, hogy mi ez a felékesítés? Nem csak, hogy kisöpörve, mert egyszer, mert ugye kiment onnan a rossz szokás, kiment Sátán, meg üres, legnagyobb baj, hogy üres, hanem fel van ékesítve. Azt mondja a bizonyságtétel szintén, a Te igéd igazság című könyvben a 121. oldalról szeretném idézni, ez az önigazult ember. Ez az, amikor a repedezett kutakat ássuk magunknak, amikor felöltözünk a saját igazságunkba, a magunk dolgaiba, azt mondja, hogy az önigazult ember az a fölékesített. Az, hogy felékesítette magamat. Felékesítem magamat nem Jézus Krisztus igaz életével, hanem azzal, ahogy magamat megdicsérem. Megdöbbentő kifejezések ezek. Ahogy magamat jónak gondolom, nem tartom olyan hibának, ami hiba. Az Isten szeretne megóvni minket az önigazultságtól, mert ez utat nyit, és lehetőséget a Sátánnak, hogy uralma alá vegyen minket. Az önigazult lelkület rettenetesen veszélyes, kedves testvéreim. De szeretném egy bátorítással befejezni. Lukács evangéliuma beszámol nekünk arról, hogy Jézus Krisztus ugye feltámadása után megjelenik tanítványoknak, az Emmauszi történet. Tegyétek meg, hogy otthon elolvassátok ezt is. Amikor beszélgetnek az úton, akkor ezek a tanítványok értetlenkednek Jézus kérdésére, hogy mik azok, amiken most ők csodálkoznak, és elkezdik elbeszélni, mi történt, és Jézus erre válaszol az írásból. És amikor bekövetkezik az időszak, hogy most már el kellene válniuk egymástól, mert ők megérkeztek, hazaérkeztek ezek a tanítványok, és Jézus tovább akart menni, akkor nagyon tanulságos és megdöbbentő, ahogy a tanítványok Jézushoz viszonyulnak. Emlékeztek rá, hogy mit tesznek? Határozott a Szentírásnak a kijelentése. Kényszerítették őt, hogy velük maradjon. Kényszerítették őt. De Jézus lehet-e kényszeríteni? Nem. De az a határozottság, hogy ahogy belekapaszkodtak, és azt mondták, hogy de kell lesz nekünk, mert ahogy te fejtegetted, ahogy te rajtunk segítettél, ahogy megvilágosítottad az elménket, amilyen erő volt, amikor veled voltunk, kell lesz nekem. Ne haragudjatok a hétköznapi kifejezésért. Kényszerítették, hogy velük maradjon. És Jézus bement hozzájuk, az ő szemeik megnyilatkoztak, és tisztelték őt, mint megváltót. Testvéreim, a mi szemeink is akkor nyilatkoznak meg, akkor csodálkozunk rá legjobban, hogy milyen csodát és milyen hatalmas ajándékot kaptunk Jézus Krisztusban, ha ilyen kényszerítéssel ragaszkodunk hozzá. akkor a tisztátalan léleknek nem lesz hatalma felettem. Semmilyen régi bűnös szokásomnak, semmi, ami addig uralm alatt tartott, hanem addig ott marad, megerőtlenedve, ameddig az Isten át nem változtat minket. Azt olvashatjuk a Jézus Élete című könyvben, a mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek már bevehetetlen Sátán ostromának. Hatalmas egy bátorítás. Azt mondja, amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természet feletti munka ez, természet feletti elemet visz az emberi természetben. A természetbe a Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, amelyet megtart a lázadó világban. Szándéka az, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek el. És amit olvastam, a mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek, már bevehetetlen Sátán ostromának. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy igényeljük pillanatról pillanatra, percről percre az Isten jelenlétét, ne akarjunk nélküle élni. Hogy ilyen bevehetetlen várak lehessünk, amit Sátán nem tud már uralni, hanem akiben ott lakozik Jézus Krisztus, és akit elvisz az ő országába, mint győztest, mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, ezt sose felejtsük el az Isten kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük és énekeljük a 254-es számú éneknek első és harmadik versét. Tehát a 254-es ének első és harmadik versét énekeljük el ima előtt. Az imához lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Szerető Istenünk, mindenható jó atyánk, hálásan megköszönjük az értünk hozott áldozatot Jézus Krisztus által, és köszönjük szépen a fáradozást, köszönjük, hogy nem akarsz minket Sátán uralma alatt tartani, nem engeded, szeretnéd, hogy győzedelmes életünk lehessen, és köszönjük szépen, hogy megadod ennek kulcsát, és elmondod, hogy állandóan kapcsolatban kell lennünk veled. Urunk Istenünket, hogy ez mindennél fontosabb lehessen az életünkben. Add, hogy ne keressünk kifogásokat, ne hivatkozzunk semmire, és Urunk Istenünk, segíts, hogy hozzád vissza tudjunk térni, hogy mint erősebb fegyveres, meg tudjad szabadítani a szíveinket a bűnös hajlamoktól, a bűnös természetünktől, az óemberünktől. Ó, atyánk, köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy nem szabad ezen az úton megállni, nem szabad könnyelműen vennünk, hogy már egyszer megismertünk téged, hanem, Urunk Istenünk, segíts nekünk kitartani nap mint nap, pillanatról pillanatra alárendelődni te neked, hogy a győzelmünk tartós lehessen, hogy ott legyünk a te országodban. Sátán folyamatosan próbálkozni fog, ezért Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy küld a te erődet, küld a te szent lelkedet, küld a mennyből támogatást a te angyalaiddal, hogy bevehetetlenek lehessünk Sátán ostromának, és kérünk, így áldjál meg, és így segítsél meg mindannyiunkat kegyelmedből az Úr Jézus szent nevében. Amen.
Most pedig énekeljük el a megkezdett 254-es számú éneknek a 8. utolsó versét.